Evez a mére. Az érett személyiséghez vezető út. A Mostármad megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fekete Krisztina vagyok, és önök kedves Mária Rádió hallgatók, a Mustármag Megújulás Szolgálat Evezz a Mére című műsorának 14. ünnepi adásának lehetnek tanúi. Az Isten országa olyan, mint a mustármag, melyet az ember elvet a földjébe. Kisebb ugyan minden más magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Sőt, akkora fává nő, hogy az ég madarai rászállnak, és ágai közt fészket raknak. Hogyan lesz ünnepi adás pont a 14., kérdezhetik jogosan. A válasz pedig nagyon egyszerű. A Marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium az idén ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját. A Mustármag közösség, mely a kollégium működtetését és lelkivezetését vállalta fel, 17 éves múltjára tekinthet vissza. November 3. és 6. között rendezték meg a kollégiumi ünnepnapokat, melynek mottóját Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 2. leveléből választották. Ő hívott meg fiának, a mi urunknak közösségébe. 1993-ban ezt a meghívást vette komolyan a nagyenyedi Betlen Gábor óvó és tanítóképző néhány diáklánya, és elhatározták, hogy együtt szeretnének imádkozni és Istent követni. Ehhez megfelelő teret és keretet keresve az akkori nagyenyedi plébánost, Pap Lászlót megkérdezték, hogy nem-e költözhetnének be a plébánia épületébe. Pap László pedig az egyház beleegyezésével 8 diáklánynak alakított ki bentlakásos keretet az enyedi plébánián. Az adás felvezetőjében olvasott mustármagról szóló példabeszéd lett közösségi életüket és hivatásukat megalapozó ige, és mely a szívükben otthonra és jó földre találva szárba szökkent, és lassan jövőbe mutató terveket és célokat fogalmaztak meg a diáklányok. A kicsiny közösség alapeszméje lett, hogy közösségben növekedünk, hogy közösséget nevelhessünk. 17 év telt el azóta. A 8 fős nagyenyedi kollégium helyett ma egy 116 fős Marosvásárhelyi kollégium 5. évfordulóját ünnepelték. Ünnepeltük, hiszen 7 évvel ezelőtt az én útam is kereszteződött a mustármagosok útjával. Én is meghívást kaptam ebbe a közösségbe. Egy mustármag helyett egy fa, egy mag, amely meghalt, de életet adott egy terebélyes fának, mely él és virul, és nem felejtett el visszaemlékezni a mustármagra, a mustármagot ápoló földre és esőre, egy szóval az Úr cselekedeteire. Az ő jelenlétében vált ünneppé az emlékezés, a hála, a találkozás, a megerősödés és a jövőbenézés. 4 nap ünnep egyszerűségben és gazdagságban. Ennek az ünnepnek a légkörét szeretnénk megidézni, és ebbe a légkörbe szeretnénk behívni önöket, kedves hallgatók, hiszen a mi urunk kedvességét és éltető szeretetét ünnepeltük. A mai és a holnapi adásunkat, mely délután 2 órától lesz hallható, ennek szenteltük. Legyen a mi urunk Jézus Krisztus dicsőségére. Ámen. Hozanna, hozanna megyedvéget! Hozanna, hozanna megyedvéget! Hozanna, hozanna neked, hozzád! Hozanna, boldog Szent Háromság! A Magnificat című rockoratóriumból hallhattunk részletet, és folytatjuk ünnepi adásunkat, melyben a Mustármag Közösség 17. a Szent Imre Kollégium 5. évfordulója alkalmából rendezett kollégiumi ünnepnapok hangulatát szeretnénk megidézni az önök bátorítására és a mindenség urának dicséretére. És nem feledkeztünk meg adásunk céljáról sem, mely szerint az érett személyiséghez vezető utat kívánjuk megvilágítani, hiszen a következő rövid egy órában nagyon sokan szólalnak meg, akik valamilyen formában csatlakoztak a közösség életéhez. Vannak olyanok, akik éppen elindultak az érett személyi válás útján és az Isten élményükről beszélnek, mások pedig a közösségben való növekedésről tesznek bizonyságot, és lesznek olyanok, akik biztosan állnak már a lábukon, és jó tanácsokkal látják el a kicsinyeket. Ha elméletnek tűnt volna az, amiről eddigi adásaink során beszéltünk, akkor most életből merített példákat fognak hallani. A kollégiumi ünnepnapok, ahogyan már szó volt erről, november 3-a és 6-a között kerültek megrendezésre. Szerdán vendégünk volt Csató Béla főesperes, aki felújítatta azt az épületet, melyben otthont kapott a Szent Imre Kollégium, és ő volt az, aki felkérte a Mustármag közösséget, hogy vállalja el a kollégium vezetését. Csütörtökön este 8:30-tól tartottuk a kollégium búcsús szentmiséjét. A Marosvásárhelyi főtéri keresztelő Szent János plébánia templom megtelt a közösség régi és új tagjaival. Pénteken a kollégiumban regős estet tartottunk, majd szombaton délelőtt elbeszéltük, mi mindent cselekedett bennünk és általunk az Isten. Délután pedig a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk címmel előadás sorozatra került sor, az önálló életmódról, valamint a közösségi gazdálkodás lehetőségeiről. Vendégünk volt Hunyadi Attila gazdaságtörténész, Bazsó Dombi Attila pályázatfigyelő, Kuti Zoltán és Máté György vállalkozók. Erről az előadás sorozatról bővebb összefoglalót a holnapi adásban hallhatnak, de most térjünk vissza a szombati megosztásokra. Családias hangulatban Pap László római katolikus pap vezette az emlékezés és a megosztások fonalát. Ebből hallhatunk egy rövid részletet, majd régi és új mustármagosok, régi és új kollégisták beszélnek a közösségben megélt élményeikről, és arról, hogy mit cselekedett Isten a saját és közösségünk életében.
Kurt szavakból indulunk ki, hogy így hamarabb elmítsük az üzenetet. A Zsoltáros így fogalmaz, hogy elfelejtették tetteidet, nem emlékeztek meg csodáidról, és el lett az ő pusztulásuknak az egyik oka. Tehát az első kulcsszó emlékezés. Most az emlékezés mit tesz? Miért kell emlékezni? Az emlékezés az először azt jelenti, hogy nyilvánosan megvallom Isten cselekedeteit, Isten tetteit. Tehát amikor emlékezem, akkor mondjam úgy, rögzítem, megtartom. A másik pedig megvallom Istennek a cselekedeteit, amiket az életembe tett, vagy egy családomba, vagy a közösségbe tett. Azon kívül az emlékezés az éltetés. Ha indulunk a biológiai világból, azt jelenti, hogy ha táplálkozom, emésztem, emésztés, vagy pedig az erdőt veszük példának akkor, amikor májusban a meleg hatására megindul a fáknak ez a zsendülés, akkor felszívás. Tehát ha valami megtörtént, és nem tartom az emlékezetemben, akkor annyi, mint amikor a kőre a vizet csak ráöntöttem. Tehát az emlékezéssel rögzítem, az emlékezéssel éltetem, építem be magamba azt, ami történt. Na itt most hivatkozunk, ugye mind tele voltunk örömmel, hálával, hála jó Istennek a Szent Misével kapcsolatban, hogy az milyen erős hitélmény volt. Ha arra nem vigyázok, akkor eltűnik. Jön egy másik élmény, megnézek egy filmet, vagy mit tudom, mit csinálok, elmegyek, már el van felejtve. Na és itt jön be a szerepe a csendnek. Tehát legalább annyi időt kell fordítsak a csendre, mint egy élményre. És ezért lenne nagyon fontos tovább is, ugye, hogy a közösségünkben ezek az alapelemek jelen legyenek. Tehát ez életforma. Amikor azt mondjuk, hogy a közösségünknek az ünnepét üljük, ugye a kollégiumit és nagyobb távban a Mustármag közösségét, akkor mitől hordhatom ezt a nevet? Tehát az egyik pontosan az, hogy emlékezem, Isten tettét állandó hordozom, a másik, hogy csend, tehát sosem harsogunk. Amikor dicsőítek, imádkozok, akkor igen. Amikor a templomban vagyok, vagy imádkozom, vagy zsoltárt mondok, azt úgy mondom, mintha egyedül mondanám a templomba is, az angyalok fent az orgona fölött kellene halljanak. De máskor a csend az életemnek az alapelleme. Ezért alakítottuk ezt a remetességet is, hogy ennek legyen külön fizikailag is egy helye, és aki tovább igényli napokra, hetekre, vagy esetleg hónapra, hogy erre is volt többször példa, az tudja ezt megélni. Emlékezés, csend, Isten műveinek a rögzítése, felszívása, magamba építése. Utána az emlékezés egybe átadás, tehát egy hirdetés, egy ige hirdetés, Isten tettének a hirdetése. És amikor ez közösségben történik, akkor mondjuk, hogy ünnepélyesen megvalljuk, és akkor így érünk el a hálaadásig. Ezekből az elemekből épül össze a hálaadás. Tehát a hálaadás Isten cselekedeteinek nyilvános és ünnepélyes megvallása. Itt most nagyon egyszerű dolgokat mondok, hogy újra térek vissza a búcsú szentmiséhez, akiket elhívtatok, vagy aki nem lakik a kollégiumban, az is úgy érte meg, hogy valamit kapott, volt ott egy légkör. Isten tetteit ünnepélyesen nyilvánosan megvallottuk, és ezzel hirdettük, átadtuk neki, hitet ébresztettünk benne, Isten bizalmát, Isten szeretetét eljutottuk az ő szívéhez. Most mindez közösségbe történt, és ennek az ünnepünknek, mint ugye a kollégium ünnepek, a mottóját az első Korintus levélből vettük, az első fejezet 9. vers, ő hívott meg fiának, a mi úrunknak közösségébe. Tehát Isten meghívott, kaptam egy hivatást, mert a személy is akkor épül fel, akkor leszek igazán, akivé lennem kell, igazi családapává, anyává, közösségépítővé, ha ezt a hivatást elfogadtam, és a hivatást elfogadó és megélő emberek alkotnak közösséget, szolgáló közösséget. Akik hivatást kaptunk, tehát azok találkozunk. Tehát a következő kulcs szó találkozás, ugye, háladás, találkozás. Érvénybe lép a kapcsolat. Most itt ilyen formában vagyok jelen, hogy ezeket élem meg, emlékezés. Egyenként is visszaemlékezek arra, hogy Isten mit művelt az én életemben, mit tett, hogy hívott meg, hogy épített be a közösségbe. Én Isten tetteit hogy dolgoztam fel, hogy szívtam fel, erre időt, csendet fordítottam-e, mert ezzel együtt már átadom, ugye ezzel együtt már missziózzok, átadom ezt az üzenetet, átadom gyakorlatilag Istennek a szeretetét, Istennek a világosságát. És amikor látom, hogy a másik is növekszik, akkor jön elő belőlem, magától felbúzok a hálaadás, a magasztalás. És akkor ezt együtt tesszük, és ez mindez megsokszorozódik, mint amikor tudom, valami begerjed, tehát beindul ugye, a hálaadás. És ezt a napot, illetve a napnak ezt az első részét, a délelőtöt, ezeknek a valóságoknak az összességében sokrába éljük meg. A következő szentírási rész, az ott van az apostolok cselekedeteiben, amikor Szent Pálik visszatérnek az első missziós útról. És amikor visszatérnek a missziós útról, akkor elbeszélték, hogy Isten mi mindent tett általuk velük. Mi történt velük? Olvasd fel azt a részt, légy szíves.
Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Ez az elbeszélés veszi most kezdetét, de mielőtt átadnám a szót a régebbieknek, röviden összefoglalnám a Mustármag közösség enyedi útját és tevékenységét. A közösség tehát 1993-ban jött létre Nagyenyeden, 8 diáklány kezdeményezésével, és 1995-ben már sor került a közösségi otthon felújítására, és újabb 16 személy költözhetett be. A kollégiumi életforma teret adott arra, hogy a közösség különböző rendezvények szervezése által a megélt hitet, evangéliumi értékrendet továbbadja. Ezek a rendezvények a 90-es években újdonságoknak számítottak. Ilyen volt például a Talentum Fesztivál, erdélyi fiatalok zenei találkozója, Kairosz gyermektalálkozók, nevelés keresztény szellemben konferenciák. Ebben az időben élt az enyedi kollégiumban Mezei Ildikó is, aki ma már nevelő a Szent Imre kollégiumban, és a zenei szolgálatokban vállal jelentős szerepet. A szombati megosztását hallhatják.
Mindig is mondom, hogy nem a szavak embere vagyok, de rögtön eszembe jutott a szentírás rész, hogy nem hallgathatok arról, amit láttam és hallottam Istenről, meg amit megtapasztaltam, ezért hát kiállok. Nem mondhatnék semmit, és nem állhatnék itt, hogy nem beszélnék az enyedi éveimről, mert az volt a kezdet annak, hogy Isten országát megtapasztaltam, és a többi testvéreimmel együtt megéltem. Az a szentírás rész vált valóra abban a 3 évben, hogy Isten országa köztetek van, és ezt tapasztaltuk napról napra, és folyamatosan mondtuk, hogy szinte hihetetlen, hogy ebben a világban mi egy teljesen más világot élünk, egy szigetet képezünk, és ezt a valóságot meg tudjuk élni. Mert az estimáink is ilyen órákban nyúló estémák voltak, amikor tényleg mindenkiből áramlott, és egymás után imádkoztunk, hol egymás problémáiért, vagy pedig azokért az emberekért, akik erre megkértek minket. Vagy egyszerűen csak a dicséret jött elő belénk, és akkor nem tudtunk kimenni a kápolnából is. Ebből a lelkületből, úgy érzem, ebből fakadt az a szándék is belőlünk, hogy ezt átadjuk. Mások is éljék meg, mások is tapasztalják meg azt, amiben nekünk részünk van. És így alakultak ki a gyerektalálkozók, amit Enyeden, Vásárhelyen, környékén elmentünk Zsírvölgyébe, és ott szerveztünk. És mindenki a saját maga kicsi részét, amire úgy érezte, hogy Isten neki tehetséget adott, azt hozzátette. És gyönyörű dolgok alakultak ki. És ami nagyon mély tapasztalatom így ebből az, hogy Vásárhely utcáján sétáltam rá 8 évre, és egy fiú megállított, aki már 9-es volt, és elmesélte, másodikos voltam, és a te csoportodban voltam, amikor Topicán gyerektábor volt, és életemnek a legmélyebb élménye volt, és olyan sokat adott. És amikor ilyeneket hallok, akkor azt mondom, hogy megérés. Tehát nem hallgathatunk arról, amit Isten nekünk adott, amit megengedett, hogy megtapasztaljunk belőle. És még egy szentírási rész van bennem, amit múlt héten a Teuszban a kicsikkel bontogattunk, a talentumokról szóló példabeszéd, és ledöbbentő volt számomra, amikor a Szentírás magyarázatban azt írja, hogy a talentum az a feladat, hogy Isten országának a titkairól, amit Isten megosztott veled, neked beszélni kell. Valakinek 5-öt adott, az 5-szöröset kamatoztatta, akinek 2-öt adott, az 2-szerese, de nem rejthetjük el, és nem tehetjük véka alá. Ez a feladatunk, erről beszélni, énekelni kell. Én inkább mindig azt mondom, hogy eléneklem azt, amit Isten a szívemre helyez. Ezért a lányoktól kaptam egy idézetet jó pár évvel ezelőtt, azt hiszem Szent Ferenctől van. Mik is egyebek Isten szolgái, mint Isten dalosai, akiknek az a feladatok, hogy a szíveket magasba emeljék, és szellemi örömmel eltöltsék. Ez most is ki van téve a szobámba, és úgy érzem, ez nekem feladatom, és örömmel teszem ezt. És visszatekintve erre a pár évre, ami szolgálatban telt el, semmivel nem cserélném fel, mert Isten azt a picit, amit te oda teszel, százszorosan növeli. És ez olyan, hogy te adsz, és százszorosat kapod vissza. Nem olyan, mint a világban, ahogy gondolják, hogy adok, és akkor üresen maradok, vagy szegény maradok, hanem annál gazdagabb leszek, minél többet adok ki magamból. Úgyhogy mindenki csak arra tudok bátorítani, hogy legyen bátorsága, kérje a Szentléleknek az erejét, a segítségét, hogy ezt át tudja adni, és ott a maga környezetében, a maga módján ezt vinni tudja tovább. Ennél gyönyörűbb és szebb megbízatás, ami Isten részéről van, nem is lehet számunkra. Ehhez kérek erőt nektek is.
...1999-ben Pap Lászlót Marosvásárhelyre helyezik. Az érsek jóváhagyásával azonban a már beköltözött személyek tanulmányi éveik befejezéséig mustármag közösségként élhettek tovább. Újabb generációt azonban nem fogadhattak. A Nagyenyeden élő közösség folyamatosan együttműködött Pap Lászlóval, és a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damián plébánia fiataljaival közös lelki gyakorlatokat és kirándulásokat szerveztek. Így épült ki a velük való kapcsolat. Ebből kifolyólag Marosvásárhelyen is kialakult a 2000-es év folyamán egy mustármag kovász közösség, amely formájában más jellegű volt, mint az enyedi. Itt nem közösségi otthonban éltek együtt a fiatalok, hanem heti rendszerességgel gyűltek össze imádkozni, megosztani a velük történt eseményeket és játszani. Közben pedig bekapcsolódtak a plébánia tevékenységébe és a lelki gyakorlatok szervezésébe. Ebből a közösségből nőttek ki azok a személyek, akik 2001. októberében megalapították Kolozsváron a nagyenyedi mintájára az első egyetemista mustármag kairosz közösségi otthont, amely 2002. októberében 10 személyre bővült. Itt a diákok bérelt lakásban laktak együtt, ahol szeretett közösséget próbáltak meg kialakítani. Az enyedi, a marosvásárhelyi és a kolozsvári korszakról Farkas Kata és Szepesi Előd megosztását hallhatjuk.
Mindahhoz, amit esetleg el tudnék mondani, hozzátartozik az, hogy feleség vagyok és családanya, tehát én nagyon ebből a szempontból tudok most visszaemlékezni, vagy ebből a szempontból látom az életemet. És ha visszagondolok arra a 3 évre, amit a plébánián, a negyenyeni plébánián töltöttem, akkor azt mondom, hogy az egy olyan alapvető élmény volt a számomra, ami meghatározza most is az emberi kapcsolataimat, az Istenhez való kapcsolatomat, egy közösségben való megjelenésemet vagy viselkedésemet. valójában ott értünk mi személyiségén. Arról tudok néhány szót esetleg mondani, hogy az az időszak, amit most itt együtt éltek, vagy együtt voltatok, az mennyire meghatározó jellegű válhat, hogyha nyitott vagy, és mennyire meg tud tartani egy más élethelyzetben, mennyire meg tudja határozni az ottani viselkedésedet. És persze vannak olyan élményeink, úgy, ahogy Laci mondta, amire visszaemlékezve fel tudsz töltődni, vagy vissza tudsz térni ahhoz az úthoz, amin elindultál. Nekem egy ilyen meghatározó élményem az lenne, amikor 13. végén, tehát az iskola befejezésekor, az utolsó ima együttlétek egyik alkalmából megtapasztaltam azt, hogy milyen jó lesz majd, ha eljön az örök élet. Tehát a mennyországnak az élménye akkor annyira erősen bennem volt, hogy azóta bármilyen nehézség, vagy mondjam úgy, hogy családban történt tragédia, azt erősíti meg bennem, hogy de van egy örök élet, én tudom, hogy milyen, mert én megtapasztaltam, én már jártam ott. Az életem egy másik oldala az a kolozsvári évek. 2 évet éltünk együtt, ugyancsak 8-an, majd 6-ot egy közösségbe. Ott talán nem is annyira az Istennel való kapcsolat építése, vagy az Isten élmények azok, amik megmaradtak bennem, hanem az, hogy ki tud alakulni olyan bizalmi kapcsolat, és egy olyan erős kötődés emberekhez, amit tudod, hogy életed végéig el fog kísérni. Anyaként pedig igazából a mostani állapotom az egy szolgálat, és csak úgy tudom ezt a szolgálatot végezni, hogy tudom, hogy Isten ezt a hivatást adta nekem.
Szerintem nagy része már ismer, de aki nem, akkor nagyon röviden, hogy Marosvásárhelyen élünk. Sajnos Brigitta nem tud eljönni, mert ő is meg van hűlve, és 2 fiunk van, és márciusra várjuk a 3. gyerekünket, úgyhogy zajlik nálunk nagyon az élet. Magamról marosvásárhelyi vagyok, és 2000-ben fejeztem be az iskolát, akkor kerültünk fel Kolozsvárra. Én akkor ismertem meg Pap Lászlót, és rajta keresztül a Mustármag közösséget, és hívott minket, nagyon sok lelki gyakorlatot tartott. Persze az elején mi is nagyon távolságtartóak voltunk, vagy hogy nem mindig mindent értettünk, utána táborokba hívott, 2000-ben elmentünk Páringba, és ott az egy olyan élmény volt számomra, vagy annyira meghatározta az a néhány nap, amit együtt töltöttünk, és ugyan együtt töltöttünk úgy a természetben, mint amit lelkileg is ott kaptunk, hogy erre ott kezdtem még nyitottabbá válni, erre a hívásra. Az a jövet pedig többször így, az apostolok cselekedetét néztük át, többször találkoztunk. Most a lényeg az, hogy közben mi felkerültünk Kolozsvárra, mert ez úgy 2000 őszén már akkor Kolozsváron jártam egyetemre, többen ezekből a személyekből már Kolozsváron éltek, és 2000 szeptemberében elmentünk Enyedre, éppen amikor most 10 éve volt ezt Lacinak fel is emlegettem, hogy mennyire meghatározó volt, mert ott ezt a közösséget láttuk, ami az enyedi közösséget, ami ott volt. Születésnapot ünnepeltünk, meghívtak Lacék, hogy többen menjünk le. És valóban ez annyira újszerű volt, új dolog volt, annyira meghitt volt, amit ott láttunk, ahogyan az ottani emberek élnek, ami valóban egy közösségben. És én ilyet addig nem láttam máshol, nem láttam itt Erdélyben, és annyira emberközeli volt, tehát nem egy zárda volt, nem egy kolostor volt, nem egy ilyen jellegű dolog volt, amit az ember látott egy filmben, vagy olvasott valahol, vagy ugye ilyen jellegű, más jellegű élményeink voltak, de az, hogy ez itt egy városban működik, hasonló emberek, hasonló fiatalok egy ilyen közösségben meg tudnak élni, és látszott rajtuk, hogy alapvetően jól érzi magát ebben az élethelyzetben, és hogy mennyi kisugárzás van ebből, nagyon hatott rám, meg nagyon megtetszett. És akkor ezzel párhuzamosan már élt bennünk az, hogy azért Kolozsváron, akik ott vagyunk, találkozzunk, legyünk együtt, néha összejönk. És eldöntöttük, hogy akkor hetente egyszer legalább találkozzunk. És ez meg is történt. Itt kiemelném, hogy hetente Júlia Enyedről feljárt, hogy ebben minket segítsen, hogy lelki vezetőnk legyen, és mindig nagyon fontos volt, hogy ezek a találkozóknak volt egy célja, volt egy értelme, és volt egy tartása is. Tehát, hogy nem az volt, hogy csak jaj, milyen jó, hogy mi találkozunk, hanem erre Júlia mindig készült, mindig volt annak egy témája, egy forrása, amiről beszéltünk, amit megosztottunk. És ez egy év alatt annyira összekovácsolt minket, hogy azt mondtuk, hogy ez most már így lehet, hogy nem elég, lehet, hogy többet szeretnénk. Azt szeretnénk, milyen jó lenne, hogyha együtt élnénk. Hasonló módon, mint ahogy Enyeden éltek a kollégisták. Mindenki meg kellett hozza a saját döntését, hogy akkor ebben részt akar venni, igen, akkor mi itt együtt egymást el tudjuk fogadni, együtt tudunk élni, ezt szeretnénk. Nem egy lakást kerestünk, ez biztos, hiszen már mindenkinek jól alakulva. Kolozsáron az élethelyzete, volt, aki kint lakásban lakott, volt, aki bent lakásban. Azt szerettünk volna, hogy mi többet legyünk együtt, a közösségi létet azt jobban meg tudjuk élni. Az elején nagyon szkeptikus voltam, hogy ez összejöhet. Hogy persze szerettük volna, de nem is gondoltam volna, hogy ez ősszel valóban együtt fogunk élni. És viszonylag minden könnyen sikerült. Kerestünk lakást, meg volt. Akkor nagyon éreztem, hogy ha Isten valamit megáld, és ha mi is képesek vagyunk, és szeretnénk tenni, döntéseket hozunk meg, lépünk és cselekszünk, akkor ez megtörténhet. Amikor elindultunk nyáron, akkor szintén visszamentünk a páringba. Nagyon fontos mozzanata volt ennek az indulásnak, hogy a páringi tábor alatt ezt külön kértük, és erre Laci is külön figyelt, hogy külön foglalkozunk ezzel, hogy mit jelent egy közösségben élni, mit jelent ennek a gyakorlati része, mit jelent ennek a lelki része. Ezek az induló tanácsok meg nagyon sokat jelentettek. És az volt a jó, hogy azt mindannyian befogadtuk, elfogadtuk, és arra próbáltunk lassan, szépen lassan építkezni. És így sikerült megszerveznünk ott az életünket, beleértve, hogy közös adminisztráció volt, a számlákat, volt egy bizonyos része, amit a mindennapi életre kellett költeni, azt közösen tudtuk kialakítani, közös munkarend volt, meg volt, hogy kinek mit kellett elvégezzen, közösen főztünk, nem minden, de egy volt egy alapkaja, volt, aki jobban főzött, volt, aki kevésbé, volt, aki jobban takarított, volt, aki kevésbé, tehát azért ez úgy nem minden rózsaszín volt, ahogy azt gondoljátok, de alapvetően sohasem veszekedtünk, tényleg mindent meg tudtunk beszélni, és mindent úgy tudtunk kialakítani, hogy nekünk jó legyen, meg mindenkinek jó legyen. Az nagyon fontos volt, hogy egyrészt, amit hogy Kata is mondta, hogy főleg emberileg nagyon közel tudtunk kerülni egymáshoz. Másrészt pedig, hogy mindig ennek volt, tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos volt, hogy sokszor jöttünk haza a vásárhelyre, sokszor jöttek fel Laciék, ott próbáltunk bekapcsolódni, a különböző lelki gyakorlatokat szerveztünk, Magnifikát a Kárpátoknak a levetítésében segítettünk, a lelkiségbe próbáltunk valamilyen módon bekapcsolódni. Hát, hogy mindig voltak céljaink, olyan célok, amit úgy gondoltuk, hogy mi közösség, mi ezt felvállaljuk, mi ebben részt akarunk venni. Nagyon fontos, hogy egyetemre jártunk, dolgoztunk ebben az időszakban, és ez egy olyan biztos alap volt ott, ahogyan éltünk, abban a tömbházlakásban, amikor hazaértünk, amikor leültünk, beszélgettünk, vagy imádkoztunk, vagy közösen játszottunk, ami meghatározta minden másfajta életformánkat. Tehát nem hátráltatott semmi sem, hanem inkább segített a munkahelyemen, az egyetemen, hogy egy ilyen békességben, egy ilyen állapotban élhettünk ott, ami utána máshol is segített a mindennapokban. Rájöttem, hogy ez nem csak akkor volt jó, hanem most, hogy egy családban élek, az ottani élet, azok a megpróbáltatások, hogy egymáshoz kellett szokjunk, hogy egymást el kellett fogadjuk, mindenkit a maga módján, amilyen, hiszen nagyon különböző emberek vagyunk, az segített abban is, hogy utána az ember, amikor már családban él, abban is egyfajta békességben és meg tudja osztani mindenét a társával. Azóta tartjuk a kapcsolatot, van, aki már nem Vásárhelyen él, vagy nem Kolozsváron, hanem külföldön. Minden évben azóta sikerült találkoznunk, ezt akkor megfogadtuk, és ilyenkor gyakorlatilag együtt vagyunk, most már családosan a legtöbben, és mindig van ennek a találkozónak egy olyan része, amikor leülünk szépen csendben, és mindenki elmondja, hogy vele mi történt ő, mi változott az életében, mi az, ami mostan előtte kihívás vagy, amit egy ilyen körben megoszthat. Úgy gondolom, hogy mindennek megvan az ideje, és egy kicsivel idősebb vagyok nálatok, tehát ezt merem mondani, hogy nagyon értékeljétek, hogy most itt lehettek, és higgyétek el, hogy ez is le fog járni. Utána jön egy más élethelyzet. Az az itteni életforma, amit itt most magatokba tudtok szívni, az, hogyha jó talajra talál, akkor utána meglátjátok, hogy nagyon hálásak lehettek, mert nagyon sok mindenben fog tudni segíteni, bármi, bárhogyan alakul az életetek. Köszönöm szépen.
A Mustármag Megújulás Szolgálat közösségépítő kézifüzetéből olvasom a következőket. Amikor közösségről beszélünk, akkor saját alapról induló és Isten élményéből táplálkozó személyekre gondolunk. Ez a közösség úgy kezdődik, hogy Jézus megszólít, kövess engem, s ha elindulok, akkor a meghívott szentekkel találkozom. Velük együtt haladok, és a meghívottak közösségét alkotjuk, az egyházat, az eklésiát. A szeretet gyakorlásával megpróbálunk méltón élni a kapott hivatáshoz, felvállalva az állandó megtérést. Tanúságot teszünk Isten jelenlévő erejéről. Közösségi létünkkel hirdetjük, hogy a Szentlélek által lehet szeretett közösségekben élni. A következő percekben régi és új mustármagosokat hallunk, akik a páringi, illetve a zarándok utakon megélt Isten élményükről és a közösség élményükről számolnak be.
Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy új lehetőség kínálkozik. Kikötöttem magamban, hogy ezen muszáj részt vegyek. Mindent megteszek, hogy ott lehessek a retyezárban. Láttam, nehéz lesz úgy rendezni az itthoniakat, hogy én is elmehessek. De hétfő este, mikor hazaértem a megbeszélésről, úgy éreztem, hogy a legjobb lesz a munkához hozzákezdeni bőjtel és imával.
Jézussal zarándokolni olyan, mint amikor korán reggel a hidegben minden erőd összeszedve elindulsz fel a hegyre. A test melegre vágyik, amit a meleg hálózsákban élvez, de a lélek fel akar menni a hegyre. Az akarat késztet, hogy a hidegben felöltöz, és kilépj az élvezet a kényelem sátrából. Az út kezdetben nehéz. Fázol, erőtlennek érzed magad. Sötétség vesz körül, és nem látod, mi mellett haladsz el. Milyen szépséget föd a sötétség leple. De ahogy felfele igyekszel az ösvényen, birkadni kezd, és kirajzolódnak körülötted a formák. Az erdő békés csendje vesz körül, és a felkelő napsugarai átszűrődnek a fák lombjai között. Fény derül mindarra, ami rejtve volt szemed előtt. A csodálat kitárja szíved, és erőre kapsz, hogy egyre feljebb haladj, és magadba szívd, amit még tartogat számodra. Ilyen az én Uram, Jézus Krisztus. Meghívott és akaratot adott az elinduláshoz. Mellém szegődik, és lassan a sötétség felszakadozik, eloszlik, és fény derül arra, amit a vele való zarándoklat adhat számomra. Előttem jár és hív, kövess engem.
A roppant hegyvonulatok, a sziklafalak, alázuhanó lavinák, a fenyvesek felett elzúgó vihar részt vesz Isten dicsőítésében. Minket is meghív arra, hogy bekapcsolódjunk ebbe a dicsőítésbe. A bércek szilárdan és folyamatos egységben kapcsolódnak egymáshoz. Együtt haladnak a csúcshoz. Hatalom erő húzódik mögöttük. A szó, amely fenntartja. Hiszek-e hatalmasságban? Ezen felül nem egy felső erőt keresek. Egy kapcsolatról van szó. Isten arcát keresem. Együtt keressük az ő arcát. A környezet, a csúcs csendje, a hegy fensége, a patak, erdő mozgalmassága, csak palló, amely elvezet Jézushoz. Benne kap értelmet mind, ami fennáll. Drága Jézus, lényemnek az vagy, akit akar a vágy, amely tőled indulva beléd tér vissza. Ma így találkoztam veled.
Megcsodálom és befogadom a létezést. Beengedem, hogy legyen jelen bennem a tó mélysége, tiszta, élő víztömege. Érintsem meg a tó tükrén partig szaladó hullám. Elfogadom ezt az érintést, befogadom ezt a hangot. Szabadon élni merem azt, amit ez az élmény előhív belőlem. Még közelebb hív, hogy vele éljek, hogy vele létezzem. Sima áttetsző víztükrében csak a nap sugarai játszottak vígan. Én is ilyen áttetsző életet akarok élni. Azt akarom, hogy életem minden mozzanatába belégy avatva. Én Uram, Jézusom.
Nagy magasságból a víz előbb simogatva, majd erős zuhanással folytatta útját a kemény sziklákon. A Szentlélek kiáradásának képévé vált előttem, majd dicsőíteni kezdtem atyámat. Újongtam, mert megtiszteltetésként, hatalmas ajándékként éltem meg, hogy Ábrahám atya, Mózes ura, Jákob istene, a hegyeknek, a vízeséseknek az atya, az én atyám is.
Ott fenn úgy éreztem, hogy a felhőkben vagyok, vagy azokon is túl. Oly közel Jézushoz, mint még soha. Csak hívni akartam őt, semmi mást, csak vele lenni. S tényleg a felénk omolygó felhő olyan volt, mintha ő jönne. Fejünkön harmad olyan volt, mintha keze helyét jelölte volna. Mert ő ott volt és megérintett minket, hisz végtelenül szeret.
Miért ennyi kegyele? Túl sok minden adatik, pedig én beírtam volna kevesebbel is. Mondta Jézus, hittél, mert láttál, boldog, akik nem láttak és mégis hisznek. Szerintem, ha körülnézünk, akkor látjuk őt, Erdély magasztos udvarán.
Itt minden egy meg nem szűnő szépség, mely ajándékozza magát. Nekünk. Ezt kiteljesítik testvéreim, akik velem együtt Istent lélekben és igazságban dicsérik. Egy azon alkotó tökéletes kezében formáltattunk.
Minden lépés egy újabb élményt jelentett. Nyüzsgött a hely az élettől. Ez a kirándulás nem egy kikapcsolódást, hanem egy lelki bekapcsolódást jelentett, aminek nagyon örülök.
Az utolsó éjszakán mind a szabad ég alatt aludtunk. Az estét misével kezdtük, majd folytattuk szentségimádással. Felemelő érzés fogott el. Szép volt látni, hogy mindenkit betöltött Isten jelenléte.
Ahogy a virágokkal díszített kőoltárhoz léptem, feltekintettem a magas fenyők égben nyúló alakjára, és ott láttam ágaskodni a holdot. Nem tudtam szólni, csak azt éreztem, hogy ő betölti lelkem, és egy ismeretlen gyönyörű érzés kerít hatalmába, vele lenni, csendben. Tudni, hogy nem szükségesek szavak ahhoz, hogy megértsük egymást. Lélekben adni hálát az Úrnak, mert a szavak szegények, porosok, emberiek.
Az első benyomásom a hegyekben ez volt. Szörnyen nehéz vagyok. Rengeteg földi dolog nehezít meg, és mintha hozzám lennének ragasztva, mindenhová magammal viszem őket. Ebből kifolyólag nehezen hangolódtam mindarra, amit a látvány nyújtani akart nekem. Mintha bezárkózva semmit sem akartam magamba beengedni. Viszont a túra után úgy jöttem le, mintha olyat láttam volna, amit nem tudok megmagyarázni. Amielőtt csak álltam, de egy szót sem tudtam szólni. Itt minden olyan tiszta, tökéletes, könnyű, friss. Rájöttem, hogy türelemmel és odaadással fedezhetők fel az igazi élmények. Ez a folyamat a virasztás alatt ért el a csúcspontot. Ott, az éjszaka csendjében, a patak csobogásában, a csillagok tökéletes ragyogásában még némább lettem. De már a belső hang zengett, örült és hálálkodott. Úgy váltak le rólam a lentről hozott fölöslegek, mintha takarítást végzett volna bennem, a legjobb takarító. Nyugodt voltam és boldog. Megszűnt a szemmel látható valóság, és gyönyörű érzés volt megpihenni az imában.
Oh.
A marosvásárhelyi és a kolozsvári korszakról Nagyi Attila és Bündel Lórend szombati beszámolóját hallhatják.
Három fontos aspektusa van ennek az egésznek számomra. Az egyik az, hogy azok az idők, még mindig azt mondom, és azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy egy életre meghatároznak, azok az élmények, azok a döntések, azok mind olyan dolgok, amikre azt mondom, hogy mérföldkövek az életemben, és bármikor bármi van, úgy érzem, hogy vissza tudok oda térni, és újra építkezni azokra az alapokra. A másik, ami nagyon fontos volt számomra megtapasztalni, és főleg megélni, az az, hogy közösség és krisztusi közösség, amely akármilyen közösség, vagy nem is egy akármilyen csoport, csapat, ami nem család, mert ugye a családban nem mi választjuk meg, hogy beleszületünk-e vagy nem, hanem az megadatik nekünk. Az iskolában az osztály az szintén csak nagyon kismértékben választhatjuk meg mi, hogy kik azok az emberek, akikkel együtt akarunk egy osztályba járni. Bármilyen más szakkör, kosárcsapat, bármi egyéb, az csak csapat, és akkor ott van az, hogy közösség, hogy Jézus Krisztus van a középpontban, hogy minden nap azokkal az emberekkel leülhetsz és imádkozhatsz, és közösen imádkozhatsz, közösen viszed Isten elé a másiknak a gondjait, vagy ha neked gondjaid vannak, akkor ő az, aki támogat téged. Ez egy fantasztikus élmény és fantasztikus tapasztalás volt, és a mai napig is egy fantasztikus dolog számomra. Illetve a harmadik, ami nagyon meghatározott, és ami nagyon elmélyült akkor bennem, és persze hát ez nagyon nagy mértékben Paplacinak is a munkája, vagy az érdeme. Az Úrnak Paplacin keresztül az érdeme az az, hogy közel hozta hozzám a Szentírást, és közel hozta hozzám Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Elmerem mondani azt, hogy mindennapi szükséglet, és nagyon sokszor úgy érzem, hogy létszükséglet számomra az, hogy ha két sort is, de minden nap elolvassak az evangéliumból. És ennek meg megint gyönyörű táptalaja volt az együtt eltöltött három év, amikor reggel, vagy este, vagy nagyon-nagyon álmosan, vagy este nagyon-nagyon fáradtan, amikor mindenki hazajött a munkából, egyetemről, befejezte a dolgozatát, befejezte az egyéb teendőit, akkor le tudtunk ülni, és együtt tudtunk Szentírást olvasni.
Hát, hála Istennek, előd elmondta a többi részt. Én is vásárhelyen élek. Tehát vásárhelyen élek, vásárhelyen éltem, nem voltam soha bent lakásban, nem voltam úgymond közösségben, amit elmondtak, hogy kolozsvári közösség, enyedi közösség, akár tiéd közösség, hanem az volt mindig, hogy esténként találkozgattunk egy imára, egy kirándulásra, tehát akkoriban elég gyakoriak voltak, mert ugye az volt a legfőbb táplálkozási forrás. És onnan nagyon-nagyon sokat, ugye, hogy előd is Attila is elmondta, úgymond az életem táplálékává tettem. Tehát mai napig azt kell mondjam, hogy abból az időszakból tudok legjobban táplálkozni, hogy az, ahova vissza tudok térni, és újra tudom építeni magamba a Úr szolgálatát, úgymond. Amit Laci mondott most az előbb, hogy rengeteget szolgáltam, az nagyon egyszerűen kezdődött. Ugye megéltem a sok Isten élményt, rengeteg helyen voltunk, rengeteg emberre találkoztunk, nagyon sokan jól fogadták a szolgálatot, itt most nem az én szolgálatomat mondom, hanem a többiekét, akár Enyeden. Tehát akkor, amikor én is ott voltam, akkor nagyon meglepett, ugye, hogy elmondták, hogy milyen közösség van ott, hogy sugárzik belőlük, úgymond, az a légkör. És akkor eldöntöttem magamban, hogy én is kell szolgáljak. Tehát, hogy vigyem Isten igéjét. Az volt a probléma, hogy nem voltam egyáltalán a beszédek embere, nem tudtam nagyon szép dolgokat mondani, meg ilyen csodálatosan tudott, hogy mindenki kiakadjon, vagy ilyen. Tehát elmondtam, hogy jól vagyok, ez az ima, igen, ez a szentírási rész így, úgy, tehát ez engem nagyon meghatott, de nem tudtam elmondani, hogy ez a probléma. Naponta olvastam a szentírást, és az egyik nap ugye egy olyan részhez jutottam, hogy azt mondtam, hogy ezt muszáj lesz továbbadjam, mit csinál, kell hirdetni az igét. Mondtam Lacinak, na én szolgálok, de nem szóban, hanem akármi másban. És eleinte azt gondoltam, hogy hát ez semmiség lesz, vagy inkább egy olyan dolog, amire nincs szükség, mert mindig valahogy megoldódik. Azután igazából kezdtem tapasztalni nap, mint nap, hogy hála Istennek úgymond fontos volt a szolgálatom, úgy éreztem, hogy mindenki jól fogadja, és akkor el tudom mondani, hogy a szolgálat az abból állt, hogy nem tudom, el kellett menjünk-e faluba, mondjuk Erdély másik felébe, akkor reggel elmentünk Lacival, délre odaértünk, ott megvolt az ige hirdetés, lehetett akár filmnézés, akár egy ünnep előkészítése, és este vissza. Ez 2 éven keresztül körülbelül így ment, szinte minden nap. Közben jártam egyetemre, aztán meg dolgoztam, tehát így nagyon aktív volt az élet, és hála Istennek, hogy nagyon éreztem utána azt, hogy amit tettem, annak volt Isten által gyümölcse, mert rengeteg helyen megfordultunk, akárhányszor valahol melyek, emlékszem, na itt is voltunk, ott is voltunk, akkor mondja Laci, még mai napig imádkoznak ott az emberek, az az este után. Nemrég voltunk Udvarhely mellett, emlékszem, egy nagyon szép este volt, egy imaest, és mai napig folytatják. A lényeg, hogy amit még nagyon fontosnak tartok, amit előd is elmondott, hogy a maga az idő nagyon fontos. Tehát akkor én, mikor eldöntöttem, hogy szolgálok, akkor nem úgy döntöttem el, hogy én most egész életemben ezt fogom csinálni, hanem azt mondtam, hogy ebbe a formába egy meghatározott ideig. Mert ugye egyetem, utána alakul az élet, képtelen lesz az ember, hogy ugyanúgy azt tegye, arra képes, hogy a kisebb környezetben, vagy akár családot, életet azt szerint alakítson, de úgy, hogy ezt a fajta szolgálatot csinálja, nem lesz idő. És én akkor eldöntöttem, hogy 1,5-2 év lesz, és hála Istennek, hogy ezt tudtam tartani magamat, utána úgy alakult az élet, hogy tényleg már nem volt rá időm, nincs mi halaszgatni, hogy majd tudom, szeszió után állunk akkor neki jobban egy kicsit szolgálni, vagy esetleg tavasztom, de most hideg van, vagy nem tudom, hanem neki kell állni, amikor eldönti az ember magában, mert rövid az idő, amit rá tud szánni az ember.
Mindenható és hatalmas örök Isten, jóságos vagy. Éltesd Erdély hívő népét, Árpádoknak örökségét. Csíksom jó ég, boldog asszony, hűtlenségtől oltalmazzon. Segíts minket, István király, László király. Megértük az ünnepét, könyörgünk a jövendőért. Kész vagyunk a küzdelemre, öltözves fel szent erőbe. Kész vagyunk a küzdelemre, öltözves fel szent erőbe. Atyáink földjén a krisztusi ösvényt 1000 éven követjük. Szentjen hála dal, szívünk magasztal, Szent Háromság örök Istenünk. Szentjen hála dal, szívünk magasztal, az idők végezetéig. Szentjen hála dal, szívünk magasztal, az idők végezetéig. Az idők
A Mustárma közösség szolgálatának kibontakozásában fontos helyet foglal el az a mozzanat, amikor Pap László elhagyja a marosvásárhelyi plébániát, és 2001. augusztusától érseki engedéllyel teljesen az evangelizációnak szenteli magát. És ez egyben a Mustárma Kairosz közösség evangelizációs megújulás szolgálatának a kezdete, amelynek célja egy átfogó egyházmegyei megújulás szolgálat kiépítése. Pap László megosztását hallhatják erről az időszakról.
Ebben az időszakban 2000-től volt egy olyan csendesebb időszak. Én akkor fent laktam egy kertben, a Szentírásnak a mélysége ott járt át, ezt a Szentlélek alkalmazta az életemre, a népünk életére, tehát egy konkrét üzenettel mentünk. Először az üzenet az volt, hogy Isten a mi népünknek egy reményteli jövendőt ígér, reménységgel teli jövendőt szánok nektek, végig erre a reményre próbáltuk rávezetni az embereket, ezért imádkozni, erre buzdítani. Utána, hogy bárcsak felismernétek meg látogatás idejét, az Úr Jézus, amikor látja Jeruzsálemet távolról, az apostolok felhívják a figyelmet, és akkor sírni kezd, mert azt mondja, itt kőkövön nem marad, mert nem ismerted fel meg látogatás idejét. Tehát ez volt a népnek meghirdetve, hogy Isten most külön kegyelmet ad. Ez a jubileumra kellett volna ráépüljön. Itt is előkészítettük úgy, hogy akkor még minden egyes helyiségben, ahol ilyen címe, hogy valaki katolikus van, elmehetünk, bejárni egész Erdélyt,
az érsek úr erre szabad utat nyitott. Az udvarhelyi esperességnél, amikor elértünk a papokig, mindössze volt a gyűve, akkor, amikor ezt a missziós szándékunkat előttük, hogy hogy csinálunk, és 5 év alatt a jubileumig, mind a tavalyig, ugye 2009-ig mindenhol elmegyünk, és a személytől fel a közösségig, a nagy kerület ünnepekig, a búcsukig, ezt így felépítjük, akkor ott lefújták. Utána következett akkor a másik rész, ez Gyergyóval kapcsolatban, utána lulat majd egész népünkre, ami a jelenések könyvében van benne, amit most hirdetünk, hogy amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, hogy senki el ne vegye koronátokot. Még a szolgálatokra annyit érnék, hogy enyeden ilyen gyerektalálkozók voltak, 36 volt, utána itt, beleszámítva a vásárhelyeket is, itt vásárhelyet is szerveztük ezt a, így mondtuk, a kokairosz délutánok, mert ez a kegyelmi időt jelenti, míg a gyerek kegyelmi időben, a növekedési időben, megszerveztünk Toplicán egyet, de úgyhogy azt az egész Báfi telepet, azt a nagy nyaralóközpontot kibéreltük, akkor volt olyan találkozó, amit itt szerveztünk a Várcmányon, tehát csuklós buszokkal a gyerekeket kihordtuk oda a városból minden plebániáról, ott volt egy ilyen gyönyörű program, azt, hogy mindeniketek beír.
Ezeknek a gyerekprogramoknak a kézbetartó mozgatója Szász Tünde volt akkori munkatársa.
Most aminek örvendek, hogy a nyáron újraindult. Itt a középiskolás lányok a Szentlélek indítására, ezt ő is nem segít, jövő nyáron újra folytatjuk, és hiszük, hogy oda-haza majd mindeniketek, mert te kellene majd eljussunk, de majd ezzel zárjuk, hogy mindenik ugye a családját, vagy aki erősebb, az maga mellett még egy ilyen közösséget épít. Akkor a misszió szolgálatnak egy másik része volt, hogy itt beinduljon ez a kollégium, 2005-ben ott voltunk pontosan vágásban, misszióban, azt hiszem 10 napig vagy hányat, és akkor haza telefonáltam, július előtt bejöttek a felspereshez, hogy egy pár szobát, mert készült el a manzár, mondtuk, hogy egy pár szobát adjanak át, hogy egy kisebb csoporttal induljunk, és akkor Csatobil azt mondta, hogy hát egy pár szobát nem adok, de az egész házat. És akkor így indult be itt ez a közösségi élet.
És valóban a 2005-ös év újabb kezdetet jelentett, hiszen Marosvásárhelyen egy 70 személyes kollégium létesül, a Keresztelő Szent János plébánia anyagi együttműködésével. És amint már említettem, az akkori maroskerületi esperes Csató Béla viselte szívén a kollégium ügyét. A kollégiumi diákok ünnepi beszámolóira azonban csak a következő adásban kerül sor, hiszen adásunk végéhez érkeztünk. Holnap délután 2 órától az Én népem öltöz erőbe című műsorunkat hallhatják, melyre a kollégiumi ünnepnapok keretén belül az önálló életmód és a közösségi gazdálkodás lehetőségeiről tartott előadássorozatból készítettünk egy 55 perces összeállítást. És mielőtt elbúcsúznék, szeretném felhívni a Mária Rádió hallgatók figyelmét, hogy november 19-én a Nagyenyedi Katolikus Templomban szolgál a Mustármagének együttes, november 24-én pedig Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában hirdetik Isten igéjét. Mindkét helyszínen a Hiszek a Romokon című rockoratóriummal lépnek fel. Köszönöm figyelmüket, Fekete Krisztinát és a Mustármag Megújulás Szolgálat Evezza Mégyre című műsorát hallották. Legyenek áldottak! A viszonthallásra.